Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Így jó lesz, hogy magasabbra. A mai igehirdetésnek a témája az Jézust megismerni, ismerni Jézust, így tudnám megfogalmazni nektek. Nehéz, tehát nagyon-nagyon izgultam, amikor készültem erre az igehirdetésre, mert érzem ennek a súlyát, és remélem, hogy az, ami az én szívemben van, az sokak számára épülés lesz, segít nekünk abba, hogy azt a sok-sok hazugságot, amit a fejünkben felépítünk, ördögi segítséggel, azt Isten le tudja és lerombolhassa a mi gondolkodásunkban. Több igeversről is lesz majd szó, hiszen mindig, amikor egy témát feldolgozok, akkor nem akarok kalandozni az én gondolataimmal, hanem hogyha egy téma előkerül, akkor nézzük meg, hogy a Szentírás hogy foglalkozik ezzel a helyzettel, mit is jelent valójában ismerni Jézust. Ezért majd az igehirdetés közben több igeverset is föl fogok olvasni, de az alapigénk, az a János evangéliumából lesz, a 17. fejezetben van megírva, Jézus főpapi imája az ő népéért, és ebből csak a harmadik verset fogjuk alapigeként fölolvasni. Isten igéje iránti tiszteletből álljunk föl, és úgy hallgassuk az igét, Isten beszédét, és utána fölolvastam az igét, Mackó Ildikó, téged szeretnélek megkérni, hogy kérj áldást Istentől. Tehát János evangéliuma 17. fejezet, 3. verse így szól. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust.
Köszönöm neked, hogy szólhat a te igét. Köszönöm neked, hogy te itt vagy közöttünk. Kérlek, hogy küldöd a Szent Lelkedet, hogy Bruno el tudja mondani azt, amit te rábíztál, és mi meg tudjuk hallani, és be tudjuk fogadni. Az Úr Jézus nevében kérlek. Amen.
Kérem a gyülekezetet, hogy foglaljon helyet. A felolvasott alapige, úgy gondolom két komoly témáról beszél, az egyik az az örök élet, a másik meg Jézusnak a, vagy az Istennek a megismerése. Amikor először találkoztam ezzel az igeverssel, vagy ezzel a fogalommal, hogy örök élet, ez nekem nagyon sokat jelentett. Én úgy kezdtem el az igazságot keresni, hogy ateista voltam, és fogalmam se volt arról, hogy Isten egyáltalán létezik, vagy inkább mondhatnánk, fogalmazhatnánk úgy is, hogy nem tudtam elképzelni a természet felettit, a szemmel nem látható világot. De mivel őszinte kereső voltam, őszinte kérdéseket tettem fel, ezért Isten lépésről lépésre segített előre. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy én gyerekkoromtól fogva mindig féltem a haláltól. Hát én nem szeretnék meghalni. Hát mi lesz azután? Olyan bizonytalan az egész, ismeretlen. Én sokáig szeretnék élni, nem akarok meghalni. És nekem nagyon sokat jelentett, amikor az evangéliumot olvastam és hallottam, hogy Isten az örök életet kínálja a halandó embernek. Ez valami fantasztikus. Tehát akkor a halál az elvétetik, lehet, hogy meg kell halni, de örökké fogok élni. Ez egy nagyon kívánatos dolog. Akkor nem fogok a pokolba kerülni, nem fogok elkározni, hogy ezekre csak később jöttem rá, hogy mit is jelentenek ezek a fogalmak, hiszen az elején csak annyit tudtam, hogy féltem a bizonytalantól és féltem a haláltól. Én nem szeretnék meghalni. És a legelső, amit megragadtam, ez, hogy az örök élet. De jó, hogy Isten ezt kínálja minden halandó számára, hogy örökké élhet az, aki elfogadja Jézus Krisztust. Örökké. Ha meghal is, élni fog örökké. Örökké fog élni. És az első megértés számomra az volt, hogy Isten az időtávban, az örökké valóságot kínálja számomra. Örökké fogok élni. Örökké Istennel. Később kellett rájönnöm arra, hogy ez az örök életnek nem csak időbeli dimenziója van, hanem minőségi dimenziója. És amiről én most szeretnék szólni, ez a minőségi dimenzió, amikor az Isten igéje arról beszél, hogy örök életet ad az embernek, a halandó embernek, az egy isteni élet, az egy minőségi élet. És azt mondja Isten igéje, hogy ez a minőségi élet, ez az örök élet, abban nyilvánulhat meg, vagy arról szól ez a minőségi élet, hogy megismerjük Istent, és megismerjük, akit ő elküldött, a Jézus Krisztust. Hát ha föltesszük azt a kérdést sok embernek, hogy ismered-e Jézus Krisztust, nagyon sokan azt fogják mondani, hogy én ismerem. Hát hallottam róla. Hát ki az, aki Magyarországon nem hallott volna Jézus Krisztusról? Talán még egy-két adatot is el tud mondani vele kapcsolatban, de fel kell megint tenni a kérdést, hogy tényleg ismerjük őt igazán? Ismerjük Jézus Krisztust? Mit jelent ismerni őt? Úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy, és én is itt kezdtem az életembe, hogy Jézus Krisztus. Kicsoda ez a Jézus Krisztus? Elmenjek gyülekezetbe? Nem megyek el gyülekezetbe. Nem érdekelnek a templomok, nem érdekelnek a gyülekezetek. Én már annyit csalódtam emberekben, és a héten hallottam egy olyan testvérnőtől, akinek az édesapja lelkipásztor, és bizonyságot tett sok ember előtt, hogy én csalódtam mindenkiben. Csalódtam a lelkipásztorokban, csalódtam a vezetőkben, a hívőkben, a gyülekezetben, és bár gyermekként ott nőtt föl a gyülekezetbe, és 2,5 évvel ezelőtt olyan lelki állapotba került, hogy azt mondja, hogy nincs is Isten. Nincs Isten. És tudjátok, hogy mi volt a problémája? Sokat hallott Jézus Krisztusról, de nem ismerte őt. Lehet, egy csomó mindent el tudott volna mondani. Hát ugye lelkipásztor az édesapja, ott nőtt föl a gyülekezetbe. Hát mennyi mindent hallott vasárnap iskolában, igényhirdetésben. Elmondhatta volna talán az egész Bibliát. De azt mondja, hogy nincs Isten. Mi történt vele? Később meg kellett érteni azt, hogy neki nem volt egy személyes kapcsolata Jézus Krisztussal. És személyes kapcsolat nélkül nem boldogulunk. Hiába növünk föl a gyülekezetben. Eljuthatunk arra a pontra, hogy azt mondja valaki itt a gyermekeink közül, hogy nincs Isten. Persze, ez megfogalmazódik benned, de nincsen személyes kapcsolatod Istentől. Istenek nincsenek unokái, hanem Istennek csak gyermekei vannak. Mindenkinek el kell jutni arra a pontra, hogy felismerje, hogy egész eddig az életét Jézus Krisztus nélkül élte. Lehet, hogy sok mindent tud róla mondani, de nem ismeri Jézus Krisztust. Amikor a Biblia arról beszél, hogy ismerni, persze, még egyszer visszakanyarodok, tehát az én megtérésem ott folytatódott, hogy elővettem a Bibliát, azt mondja, na jó, van, most akkor Krisna, Buddha, utána a következő személy, akivel szeretnék én foglalkozni, az Jézus Krisztus. Jó, nézzük meg, ki ez a Jézus Krisztus? Nyissuk ki, Lukács evangéliuma. Mit tudunk róla? Elolvastam az egész evangéliumot. Hú, de csodálatos ez a történet. Na nézzük meg, mit mondott önmagáról. És akkor elkezdtem így ezzel foglalkozni. Tehát a megismerés, Jézus Krisztusnak a megismerése az én életemben itt kezdődött, hogy olvasni akartam róla. Akartam minél többet tudni róla. Ki ő? Nincsen ismeretem. Meg kell szeretni ezeket az ismereteket. És erre szükség van. De itt nem állhatunk meg. Hiába tudjuk kívülről az evangéliumokat. Attól még nincsen nekünk személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal. Ez önmagában a tudás, a betűnek az ismerete ezt nem eredményezi. Amikor a Szentírás ismeretről beszél, akkor egy életközösségről beszél. Nem tudom, hogy feltűnt-e nektek az, hogy hogyan fogalmaz a Szentírás akkor, amikor megszületik az első gyermek itt ezen a földön, Káin. Azt mondja Isten igéje, hogy azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad valamihében, és szüli vala Káint, és mondta, nyertem férfit az Úrtól. Tehát azt mondja, hogy Ádám megismerte Évát. Most nem kell részletezni, hogy ez hogyan történt, és így született az első gyerek. De érzitek, vagy megérthetitek ebből a dologból, hogy ez egy nagyon mély, belső, intim kapcsolat, amiről a Szentírás beszél. Ez egy belső, intim kapcsolat. Erről az intim kapcsolatról beszél az Isten igéje, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerni az Istent és megismerni Jézus Krisztust. Erről a belső mély kapcsolatról beszél Isten igéje. Ez az a minőségi élet, amiről az Isten igéje szól itt most hozzánk. Vagy van egy másik igevers is, amikor azt mondja Pál apostol, tanítja a gyülekezetet, és ugye ez mindazt megerősíti, amit a Teremtés könyvéből felolvastam, hogy annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Tehát ami egy férj és feleség között létrejöhet, azt mondja Pál apostol, az létrejöhet egy hívő ember és Jézus Krisztus között. Egy így mély belső olyan kapcsolat, ahol már nem beszélünk kettőről, hanem csak egyről. Nem kettő, hanem egy, ahogy Isten igéje beszél a házasságról. Amikor ezzel a témával foglalkoztam, volt bennem még egy fontos gondolat, amit keresgéltem az igében, az pedig az Istenben vagy Jézus Krisztusban maradásról szól, benne maradni. Talán többen átéltük azt itt ebben a teremben, hogy milyen az első találkozás Jézus Krisztussal. Miről kellett nekünk lemondanunk az életünkben? Mit kellett nekünk belátnunk? Mit kellett ott hagynunk, feladni? Mit vállaltunk ezzel? A feltétel nélküli engedelmességet, és kapcsolatba kerültünk Jézus Krisztussal. Ő hű és igaz, és hogyha ha őt kérjük arra, hogy jöjjön be az életünkbe, akkor tényleg bejön. Bejött a mi életünkbe. De Isten igéje azt mondja, hogy benne is kell maradni. Benne kell maradni. Én vagyok a szőlővesző, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmi sem cselekedhettek. Benne maradni. Elnéztünk arra a pillanatra, akik megtértünk, hogy milyen nagy öröm volt számunkra, amikor Jézus bejött az életünkbe. És azt mondtuk, hogy mindent te neked. Fogalmunk se volt, hogy milyen élet vár ránk, és mint fogunk keresztül menni, de ezt meg eldöntöttük a szívünkre, hogy akármi legyen, akármi történjen, csak veled. És veled együtt fogok élni. Nem tudtuk, hogy milyen út áll előttünk, de ezt megfogalmaztuk akkor. Ismerni Jézus Krisztust. Mi az, ami könnyen elfogadható Jézusban? Hát, számunkra nagyon sokat jelent, hogy ő szeret minket. Ezt a szeretetet mindig hangsúlyozunk, és ez is jól is van, hogy szeret minket. Ezt szeretjük, hogyha mi magunk szeretettek vagyunk. Megment minket a pokoltól, de jó, hogy megment minket. Megszabadít rossz szokásainktól, hát már olyan ciki volt mindez, amit csináltam az életemben, meg egyébként is engem is terhelt, de jó, hogy most már nem kell azt tennem, és másképp néznek az emberek is rám. Elveszi idegességünket, békességet ad, szerető közösségre lelünk a gyülekezetben végre, vagy ugye megfogalmazta Laci is azt, hogy végre megtalálta a családját itt, és elsírta magát, amikor ezt megfogalmazta, hogy talált egy családot. Neki nem volt normális családja. Neki egy olyan családja volt, aki kivetette őt. És ez is nagyon jó dolog. Ezt tapasztaljuk, ez megsegít a nehéz helyzetekben, kihoz anyagi nehézségekből, meghallgatja és megadja sok kérésünket. Hát ez fantasztikus, hogy valamit kérünk tőle, és mindjárt meg is kapjuk tőle. Áldottá teszi a szolgálatunkat, tehát ez is nagyon jó. Nagyon jó, amikor átéljük azt, hogy emberek térnek meg bizonyságtételünkre. Mi mondtunk valamit, és megváltozott az élet, átadta az életét. Csodálatos, hát milyen fantasztikus dolgok történnek akkor, amikor mi Jézust követjük. És így voltak a tanítványok is, amikor jöttek vissza a kiküldést, és utána visszatértek, azt mondja, te fantasztikus Jézus, fantasztikus dolgok történtek. Képzeld még, az ördögök is engedtek, odébb álltak. Imádkoztunk a betegért, meggyógyult. Az embereknek a szíve megváltozott, a halott feltámadt, és mindent elmondtak, hogy mennyi örömben volt nekünk részünk, és milyen áldott a mi szolgálatunk. Lehet, hogy ezt is átéltük az életünkben. Ez az, amit könnyű elfogadni Jézus Krisztusból, ezt a fajta ismeretet. Hadd beszéljek arról, hogy Isten igéje említi, hogy vannak az életben hamis Krisztusok. Tehát nem valódi, megtévesztő Krisztusok vannak. Voltak akkor, és vannak a mai időkben is. Azt mondja az Úr Jézus, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ez mit jelent? Tehát kiket? Nem a világi embereket, hanem azokat az embereket, akik újjászülettek. Akik akár ezeket a csodákat, amiket elmondtam nektek, előtt felsorolva, ezt mind átélték. Átélték, áldott emberek. És azt mondja, hogy ha lehet, ezek a hamis Krisztusok még ezeket az újjászületett hívőket is meg akarja téveszteni. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Fel kell tenni a kérdést, hogyan ismerhető fel a hamis Krisztus? Hát hogyan ismerhető fel a hamis Krisztus? Elmondom azt, amire én jutottam, aztán mindenki más viszi tovább a gondolatait, vagy Isten, ahogy neki azt tanította. Én azt látom, hogy Jézus szelíd és alázatos. Azt olvashatjuk róla, Ézsaiás 42:2-be. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Ő nem egy kiabálos, nem egy erőszakos fajta. És mit olvashatunk az evangéliumban? Azt mondja, hogy követte őt nagy sokaság, és meggyógyított vala minnyájukat, meggyógyítja vala minnyájukat, tehát nagyon-nagyon sok embert meggyógyított, és megfenyegeti őket, hogy őt ismerté ne tegyék, ne beszéljetek erről. Sokan meggyógyultatok, ne beszéljetek erről. És beteljesedik is, beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt, íme az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli. Lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem belseng, és nem kiált, az utcákon senki nem hallja szavát. Jó. Tudjuk, azért tanított ő 4000 embernek is, tanított ő 5000 embernek is. Tehát, hogyha arról volt szükség, akkor ő kinyitotta a száját és beszélt. Tehát nem így kell értenünk Ézsaiás prófétának a szavát, hanem ő nem akart előtérbe helyezkedni. Nem akart ő ismerté válni, nem akart ő sztár lenni, nem akart ő nagy karizmatikus vezetővé válni. Ő végezte azt a küldetést, amit az atya rá bízott. Hadd mondjak el nektek most egy megtapasztalást. A napokban néztem egy gyógyító alkalmat, melyen hívő embereknek az ezrei vettek részt. És mit láttam ezen az alkalmon, hogy a gyógyító ott volt a pódiumon, és igazából a tömeget is arra bíztatta, hogy Jézus nevében egy beteg embernek a meggyógyulásáért elkezdjenek imádkozni. És én ezen a felvételen azt láttam, hogy ez a gyógyító szinte ordibált, legalább 20-szor elmondta Jézus nevét, és nagyon erőszakosan. Egyébként jó, erős testes, gondolom elég sokat edzett ahhoz, hogy így nézzen ki, tehát egy nagyon erős emberről van szó. És nagyon nagy beleéléssel mondta, hogy Jézus nevében gyógyuljon meg, és akkor az egész tömeg arra fordult, és Jézus nevében is. Szerintem nem lehet megszámolni azt, hogy hányszor hangzott el Jézusnak a neve, szegény beteg ember nem gyógyult meg. De én azon kezdtem el gondolkozni, hogy bocsánat, de hogyha Jézus ott lett volna ezen az alkalmon, ő is ugyanezt csinálta volna? Ilyen erőszakosan mondta volna a saját nevét? Nem ezt látjuk az evangéliumban. Én ilyen erőszakos emberekkel nem is találkozok az evangéliumokban. Mert szerintem nem az Úrtól van. Persze lelkesek ezek az ember, rajongás Istenért, de nem helyesen, sőt ez téves ismeretből is fakadhat. Azt láthatjuk, Róma 10:2-ben azt mondja Pál apostol a zsidóságról, hogy bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgalom, más szóval rajongás, vagy a görög szó zélótából fakad, tudja, ismerjük a zélótákat, tehát azok eléggé vehemes természetűek voltak, és mindig a tört maguknál hordták, hogyha kell, leszúrják a római embert, tehát ilyen vehemes természetű emberek voltak, szóval ez a buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. És ugye most a mai témánk az az, hogy Jézus helyes megismerése. Nekünk Jézust kell megismernünk. Jézust igazán, mélyen és bensőségesen. Azt mondta az Úr Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ez az, ami előttünk példa, ez az, amit nekünk meg kell tanulnunk megvalósítani az életünkben. Hamis Krisztus. Miért lehetséges az, hogy valaki nem ismeri meg ezeket a dolgokat? Ugye lehet egy lepeli a szemünk előtt, hogy nem látjuk ezeket a visszás dolgokat, és nem értjük meg ezeket a dolgokat. Vagy ugye Pál apostol máshol meg azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy nehogy az ördög a korintusi híveknek, hogy megtévesszen titeket, félrevezessen titeket, ugyanúgy félrevezessen titeket, mint korábban tette ezt a teremtéskor Évával. Tehát ezeknek a veszélyeknek ki vagyunk mi téve. Hogyan alakul ki a hamis Krisztus kép? Elvárásokat támasztunk Jézussal szemben. Változtassa meg a világunkat. Legyen népének földi szabadítója, így gondolkozott a zsidó nép. Nagyon csalódott Jézusban, hogy miért nem hozta el számukra a szabadságot. Az a tömeg, aki hasznot húzott Jézusból, mert megegtette Jézus őket, amikor azokra a dolgokról kezdett el Jézus beszélni, amire nekik igazából szükségük van a lelküknek, Jézus Krisztusnak a testére, vérére, az ő lényére, akkor azt mondják, fú, ez már nem kell nekünk. Nekünk olyan kell, aki kenyeret ad nekünk. Odébb vártak, kész. Tehát egy csomó olyan dolog történt, hogy csalódtak az emberek Jézusban, mert nem ezt vártuk volna tőle. Részesítsen minket anyagi jólétben, sok-sok örömöt adjon nekünk, mentse meg minket a nehéz természetű emberektől, mindenki szeressen minket, és közben ismét visszaragadjuk az életünknek az irányítását. Nekem meggyőződésem, hogy ezek lehetnek azok a tényezők, amik miatt bennünk is kialakulhat egy hamis Krisztuskép. Vannak olyan dolgok, amik természetünknek nehezen elfogadhatók. Ilyen a feltétel nélküli engedelmesség megaláztatásaink, kudarcaink és szenvedés tényének elfogadása. Nem akarunk teljesen úgy élni, mint Jézus élt. Pedig nézzétek meg, hogy Péter mit mond, ő is egy vehemes természetű ember volt, aztán átformálódott, és azt mondja 1 Péter 4.1-ben, hogy mint hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, vagy. 1 Péter 2.21-ben az van, hogy mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, hogy nektek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Tehát a szenvedésről az Úr Jézus is beszél, a később az apostolok is, hogy ez a hívő életnek is a rész, ezen keresztül kell menni. És belegondoltam abba, hogy ott voltak mellette az apostolok, és csodálatos alkalmakat éltek át együtt. Hát fantasztikus ébredésben volt részük, csoda-csoda hátán emberek támadtak fel a halálból, mekkor az egész világ őt követi, mondták a farizeusok és az írás tudok, fú, de jó, dicsőségben sütkérezni. De eljött az az idő, amiről Jézus már korábban beszélt, hogy neki szenvednie kell azért, hogy az embert megváltsa. Na most a tanítvány egy ilyen helyzetben hogy fog viselkedni? Ez számára elfogadhatatlan. Ez nem történhet meg ez veled. Jézus mondta, Péter, ugye ugyanaz a Péter, akitől az előbb a szenvedésről olvashatunk, mondta Péter az Úr Jézusnak, hogy megdorgálta maga mellett, te Jézus, hát ez nem történhet meg veled. Ez nem történhet meg veled. És nekem meggyőződésem, hogy ez a hamis Krisztus kép akkor alakul ki bennünk, amikor meg akarjuk magunkat kímélni. Meg akarjuk magunkat kímélni. Nem lehet megkímélni magunkat. Ezeken a nehéz helyzeteken is keresztül kell menni. Minden hívő embernek az életében megvan a Getsemáné kertje. Ezen keresztül kell menni. Ezt nem tudjuk megspórolni. Mutassa meg valaki a Bibliában, hogy ezt meg lehet spórolni. Nem lehet megspórolni. Ismerni Jézust. Erről már beszéltem. A szenvedés útja. Mi a helyzet a mi lelkünkkel, vágyainkkal? Azt mondja Isten igéje, hogy ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát, anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Nagyon sokszor látom azt, hogy a hívő emberek elégedetlenek, akár a politikával, akár gyülekezetekkel, lelkipásztorokkal és egyéb dolgokkal, és ez az elégedetlenség, ez jön ki belőlük, jön. És lehet, hogy van annak igazság, tartalma, amit ők elmondanak, de alapjában véve nagyon téves ez a gondolkodás, téves az iránya, mert azt kell meglátnunk, hogy az igazi ellenség az nem a kormány, nem Nyugat-Európa, meg egyéb dolgok, hanem az igazi ellenség bennünk van. Tehát mi egy szörnyeteget hordozunk magunkban, egy szörnyeteget. És ezért van szükség arra, hogy meggyűlöljük a saját lelkünket. Tehát ha nem gyűlölöd meg a saját lelkedet, akkor nem leszel Jézus tanítva. Ez fekete-fehérre le van írva a Bibliában. Bennünk van az, akit meg kell tagadnunk. Bennünk van az, akit meg kell gyűlölni. Ha ezt nem teszed, akkor csinálsz magadnak hamis Krisztus képet. Lehet csinálni hamis Krisztus képet, és ez egy keresztény gyülekezetben is megjelenhet, megtestesülhet. Én azt tudom nektek mondani, hogy igen, egy keresztény evangéliumi gyülekezetben is ez megtörténhet, hogy egy hamis Isten kép alakul ki, egy hamis Jézusról tanítanak, és egy hamis Jézushoz imádkoznak, és egy hamis Jézusról énekelnek. Megmondom, hogy mivel támasztom ezt alá. A Jelenések könyvében van egy gyülekezet, ezzel az egyel. Ezt a gyülekezetet úgy hívják, hogy laodíciai gyülekezet. Ő úgy gondolta, hogy a hitéletbennek egy nagyon magas szintjére eljutott, hogy ő nagyon meggazdagodott. Ő minden, nincsen hiányban semmivel. Korintusiak is így gondolkoztak, kegyelmi ajándékokban bővölködtek, de most maradjunk a laodíciai gyülekezetben. Tehát ők Krisztust hirdették a szószékről, Krisztusnak énekeltek, és Krisztushoz imádkoztak. De mit mond a Szentírás? Hogy Jézus Krisztust ez a gyülekezet kizárta. Tehát Jézus Krisztus kizárta. Miért zárta ki? Hát azt olvashatjuk, hogy Jézus az ajtón kívül áll és zörget, és szeretne oda bemenni. Most én, amikor ezen gondolkoztam, akkor megértettem azt, hogy sajnos veszélyben vagyunk mi is, itt ebben a gyülekezetben is veszélyben vagyunk, hogy elkezdünk követni egy hamis Jézust. Ez Laodíciában megvalósult. Mi is ilyen kísértéseknek vagyunk kitéve. Mert nagyon nehéz az igazi Jézust elfogadni az életünkbe, mert nem szeretünk szenvedni. Meg akarjuk kímélni magunkat. Ha ezt megtesszük, akkor ki fog alakulni az a hamis Krisztus. Ez az az ige, amit csak úgy körbeírtam, de azért felolvasom, a korintusi gyülekezetnek ezt írt a Pál apostol, hogy félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Sőt, ezt az igét mindenképpen felolvasom. Pál apostol azt mondta ugyanebben a fejezetben, hogy mert hogyha az, aki jő és más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűnnétek. Tehát ez megvalósult a gyülekezetbe, hogy jött valaki és más Jézust hirdetett. Akkor ez a korintusi gyülekezet volt. És azt mondja, ezt ne tegyétek. Ne, ezt józanodjatok ki. Hát ez nem jó, nem jó az az irány. Ha megkíméled magadat, és nem válod azt az utat, akkor hamis Jézus kép alakul ki benned. Nem egyszerű ezeken a nehézségeken keresztül menni, de keresztül kell menni. Hát a Gecsemánét azt nem érdemes talán kikerülni, a magunk Gecsemániát, mert azt a Gecsemánét, amit elszenvedett az Úr Jézus, azt még érinteni se tudjuk, mert annyira felfoghatatlan számunkra, annyira egyedi az, amit ő vállalt, értünk. Hadd mondjak el egy anekdotát, amit Gál János testvérünk már többször felolvasott, hogy elmondott. Biztos sokfajta verziója van ennek, ez pedig az Úr Jézusnak az ismeretéről szól. Meghalt a misszionárius, és a mennyi kapujában megkérdezte tőle az Úr Jézus. Hát ugye egy ajtónáló volt. Ismered az Úr Jézust? Ó, hogy ne ismerném, nagyon sok embert vittem hozzá a munkám során. Meghalt a pásztor, és őt is megkérdezte Jézus. Ismered az Úr Jézust? Hogy ne ismertem? Nagyon sokat prédikáltam róla az embereknek. Majd meghalt egy igaz hívő nénike, a menny kapujában őt is megkérdezte Jézus. Ismered az Úr Jézust? Téged, Uram, hát hogy ne ismernélek? Volt a boldog válasz erre. Értitek ezt a kis erkölcsi rövid történetet, tanúságtörténetet. Tehát szóval ezen nagyon-nagyon el kell gondolkodnunk. Mit tegyünk eltökéltségkel? Eltökéltségkel. Egy-két igeverset a végén hadd olvassak fel, és akkor ezzel zárom az igehirdetést. Azt olvassuk a Zsidó 12.1-ben, hogy annak okáért mi is, kiket a bizonyságnak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Hát ez egy kemény küzdőtér. És azt mondja, hogy vannak dolgok, amik visszahúznak minket, akadályok. Például az önsajnálat egy nagyon komoly akadálya Jézus Krisztus követésének. Vagy a megkörnyékező bűn, én magam is tudom, hogy mit jelent ez az életemben. De ezeket a dolgokat csak a jobbért tudjuk elhagyni, ha látjuk a jobbat. Azt, amit érdemes megnyerni, azt, amit érdemes megragadni, és ezt látjuk Pál apostolnak az életébe. Hadd olvassam föl. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztusnak ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt, és most figyeljünk oda, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Ezek nagyon-nagyon mély gondolatok. Ezek olyan, amire a természeti emberünk iszonyodik meghalni, szenvedéseiben való részesülés. De hát olvassuk a Szentírást, ez az, hogy mi küzdelmünk, harcunk, ezen kell nekünk keresztül menni. És néhány gyakorlati dolgot még a legvégére, hogy az Úr arra bátorít minket, hogy van lehetőség hallani az ő hangját. Lehet, hogy ezt nagyon keményen most meg kell harcolni, hogy újra halljuk az ő hangját, de van lehetőség, mert azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. Tehát van lehetőség erre, hogy meghalljuk ismét az ő hangját, sőt, még abban is segít minket, hogy a tévtanítókat is, hogyha jó lelki állapotban vagyunk, akkor ki tudjuk kerülni, mert azt mondja, hogy idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert ismeri, vagy mert nem ismerik, tehát hogy nem ismerik az idegennek a hangját. És még egy dolgot a legvégéről, erről a kenetről, a Szentlélekről, amit kaptunk, és ez a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz az, és nem hazugság, hogy amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. De egy figyelmeztetés a legvégére, és meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes megváltás napjára. Érzékeny az Istennek drága szent szelleme. Tehát könnyű őt megszomorítani, és egy kicsit háttérbe szúzódik. Tehát ezeket mind-mind forgassuk a szívünkbe. És lehet, hogy bizonyos részei az igehirdetésnek kemény szavak voltak, és hogy merünk ítélkezni dolgok felett, és hogy ítéljük meg ezeket a mozgalmakat. Én most nem nevesítettem egyetlen egy mozgalmat sem. Én azt olvastam fel, amit itt le van írva a Bibliában. És ugye Isten nem akarja minket, hogy tévejgők legyünk, tudatlanok legyünk, hogy minden tanításnak a szele ide-oda sodorjon minket, hogy uralkodjanak a mi lelkünkön, szellem által, erő által, karizmatikusság, vagy bármi által. Isten azt akarja, hogy szabadon, és csak neki, egy őszinte kapcsolatban őt tudjuk követni, őneki tudjunk engedelmeskedni. Hát eddig az Isten igéje, és szeretném, hogyha ezt követően Barna, átadom neked a szót, csendesedjünk el és imádkozzunk.